Köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma Szekér Nóra és Hantó Zsuzsa történészekkel és Mudri Péter filmrendezővel beszélgetünk egy magyar hősről, Koszorús Ferencről, aki 1944. júliusának első napjaiban Horthy Miklós parancsára, páncélosaival és persze katonáival megakadályozta a budapesti zsidók elhurcolását. Mindenekelőtt felolvasok pár sort Palotás Pál, Ludovikás tiszt tanulságos visszaemlékezéséből. Csak akkor lehet majd megírni a történelmünket úgy, ahogyan az a valóságban történt, amikor majd enyhül a kormánykörök elkötelezettsége a tanúsítványos hazaárulók érzékenységének védelme iránt. Történelmünkben ritka alkalom, hogy erény, becsület, tisztesség, az elvárt elismerésen felül még a közösség, sőt, tengeren túli nagyhatalom megbecsülését is kiérdemelje. 1992. november 6-án márványtáblát avattak Budapesten, és 1994. májusában az USA kongresszusában Kalifornia képviselője Tom Lantos emlékezett meg Koszorús Ferenc hősiességéről. Az egyénnek a nemzethez fűződő viszonya. Én ennek a felismerésében látom Koszorús Ferenc örökségének az értékét. Időtlen érvényességgel határozza meg és tárja elénk a saját példájával kötelességteljesítésünk fontosságát a nemzetünkkel szemben. Kiemelve a katonák, államférfiak esküjének megalkuvás nélküli, holtig tartó érvényességét. A másik igencsak szívemhez szóló értéknek tartom, hogy Koszorús rámutat a zömmel idegen származású, gondolkodású, célkitűzésű, érzésű és szellemű uralkodó középosztályunknak végzetesen káros befolyására a nemzet sorsának az irányításában. Szerinte is zömmel idegen származású esküszegők és hitvány karriervadászok segítették mindkét külső ellenségünket az ország pusztításában, és ásták alá a jövőnket egy még kegyetlenebb Trianon felé.
Emlékszem, ezredes úr, amikor összehívott minket, és Lázár altábornak tájékoztatása alapján elmondta, hogy a legfelsőbb parancs megtagadóiból kikényszerítjük a parancs teljesítését, aminek végrehajtására felhatalmazást kaptunk.
Igen. És figyelmeztettelek benneteket a honvédeskűben, feltétlen engedelmességet fogadtunk, hogy Magyarország határait, függetlenségét, alkotmányát megvédjük minden ellenséggel szemben, bárki legyen is az. Most persze vannak olyanok, akik mindez semmibe véve egy Magyarország függetlenségét elnyomó idegen hatalom segítségével meg akarják buktatni a magyar alkotmányt és magyar állampolgárokat törvényellenesen egy idegen államhatalom önkényének százezrével akarnak kiszolgáltatni. A honvédesküben Isten előtt vállaltak alól, hogy csak is a halál menthet fel. Vagy az, akinek az esküt tettük. Tehát a magyar katona becsület tőlünk azt kívánta, hogy megakadályozzuk ezt az áruló becstelenséget. Ez a becsület útja. Ki az, aki követ engem?
Minden megfontolás nélkül azonnal egyhangulag jelentkeztünk a végrehajtására.
Mudri Péter a Becsület útján című filmjéből hallhattak egy részletet. 1944. március 19-e, amikor a németek megszállják Magyarországot. Mi változik ezen a napon? Mi az alapvető változás Magyarország életében?
Nagyon sok minden. Magyarország lényegében elveszíti a szuverenitását.
Szekér Nóra.
Maga a német megszállás veszélye már nagyon régóta fenyegette Magyarországot, és a német szövetségesként a német befolyás azért mindig erős volt, amit igyekeztek ellensúlyozni, állandó politikai játszma volt, de az a fajta közvetlen beavatkozás a magyar politikai életbe az a német megszállás után következett be, amikor egyébként katonai jelenlét is volt már Magyarországon, és a politikai életbe is közvetlenül beleszóltak, tehát a kormány életét irányították, Wiesemeyer teljhatalmú követként itt volt, és mindent ellenőrzött személyi kérdésektől kezdve a döntésekig. Egy dolgot azért érdemes kiemelni, hogy Horthy Miklós a helyén maradt, tehát megtartotta a kormányzói pozíciót. Ugyanakkor ez a pozíció, ez nem jelentette azt, hogy ez garantálta volna Magyarország szuverenitását. Itt csupán arról van szó, hogy Horthy személyéből adódóan volt egy minimális legitimitási mozgástér. És ennek egyébként óriási jelentősége volt, Mert Magyarországnak volt esélye arra, hogy kiugrásban gondolkozzon, vagy volt esélye arra, amire egyébként a koszorús akció is példa, hogy Hortinak köszönhetően az embermentésre is volt mód ezen a szűk legitimációs mozgástérben.
Talán nézzük meg, mivel itt a budapesti zsidókról van szó. Ugye azt tudjuk, hogy a vidéki zsidóságot elhurcolták a táborokba. Mi történik ebben az időben, 1944. március 19-e után a magyarországi zsidókkal? Melyek azok az intézkedések, amelyet előtte egy szuverén magyar kormány és Horthy Miklós kormányzó nem hozott meg, és utána kénytelen volt meghozni német báb kormányként?
A németek egyébként mindig keveselték a zsidó intézkedéseket Magyarországon, inkább a Kállai kormánnyal szemben ez egy nagyon határozott kritika volt.
Ez a március 19-e előtti időszakról van szó. Ugye azért, ha ránézünk a térképre, akkor nagyon érdekes dolgot láthatunk. Magyarország tulajdonképpen német harapófogóban van, ha úgy tetszik. Hiszen északon ott van Szlovákia, de teljesen német bábállam. Ugye a németek túl a Kárpátokon, a Szovjetunió területén harcolnak. Délen ugyanez a helyzet, német megszállás van, és keletről pedig Románia. Tehát azért van súlya a német szónak ebben az időben, mert Magyarország mindenhol velük határos.
Igen, és maga a német megszállás veszélye az azért egy komoly egzisztenciális félelem is, tehát hogy ennek egy nagyon komoly következményei voltak, ahogy ezt láttuk is, de erre nagyon jó példa volt Olaszország is, hogy mit jelent egy német megszállás, tehát ezt lehetett sejteni.
Mivel voltak elégedetlenek?
A németek.
Igen, igen.
A német irányelvek a Vernichtung irányába követelték volna a zsidóságnak a meghurcoltatását, tehát ő náluk a zsidóság elhurcolása, táborokba gyűjtése, és egyébként a megsemmisítő táboroknak a léte, ami egyébként nem, ők nem vállalták ezt nyíltan, hogy ilyen van, de a táborokba összegyűjtése, ez a németeknél már megtörtént.
És ezt nem tették meg ugye a magyarok 1944. március 19-én. Most ez hogy változik meg 19-e után?
Drasztikusan megváltozik. Egyébként már a német megszállás után megkezdődik például a zsidó túszok összegyűjtése, tehát az első letartóztatások ezen a címen történnek. Előre elkészített listák alapján prominens személyeket, ügyvédeket, újságírókat összegyűjtenek. Ez több ezer ember azon a címen, hogy ha bármi atrocitás érné a német megszállókat, akkor ezeket az embereket, mint túszokat végeznék ki. De ugyanakkor megkezdődnek a zsidó rendeletek kiadásai, a csillagviseléstől kezdve a telefonhasználati jog megtiltása, és rengeteg ilyen apró és nagyobb megszorítás, aminek a megsértését szigorúan kezelték, letartóztatást vont maga után, és internálást vont maga után. Ez még nem a szisztematikus gettóba zárás, és ez még a deportálás előkészítése előtti időszak, tehát közvetlen a német megszállás után. Ugyanakkor hát létrehozzák a zsidó tanácsot, ezzel egy kicsit nyugtatni is szeretnék a zsidóságot, hogy itt együttműködés lesz, maguk a zsidó vezetők fogják a zsidó kérdést rendezni. Valójában egy végrehajtó szervé kényszerítik ezt a zsidó tanácsot a zsidóság felé. Másrésztről pedig hát megjelenik Eichmann és különítménye az Onderkommando, akik már kifejezetten azzal a célra jönnek ide Magyarországra, hogy a deportálást előkészítsék és végrehajtsák.
És hogy ezt végre is hajtják tulajdonképpen 1944. júliusáig 400 ezernél több honfitársunkat szállítják el. Ebben a helyzetben próbáljuk értelmezni majd azt, ami július 6-án történt, de először nézzük meg azt, hogy ki volt egyáltalán Koszorús Ferenc, tehát milyen előélete van. Ugye ő még 1899-ben született, tehát 41 néhány éves ember volt ekkor.
Református családból származott, Ludovikát végzett, huszártisztként kezdte a pályafutását, majd pedig a páncélosokhoz került.
Hantó Zsuzsa.
Pályafutása lényegében az esküjéhez hű katona pályafutása. Szoprára is ezt a feliratot tettük, és ezt nagyon komolyan gondolta Koszorús Ferenc, hiszen a páncélezredet, amely Esztergom és Budapest között állomásozott, azt saját felelősségére nem hozhatta volna le, hanem ehhez kormányzói akarat, illetve döntés kellett, tehát az őt kinevező kormányzónak kellett erre utasítást adnia.
Idézett egy könyvből, amelyben így írnak Koszorús Ferencről.
Eddig az orosz bolsevizmus ellen harcolt, kivétel nélkül győzelmes ütközetekben. Magyarország német megszállása alatt azonban a keresztény morálhoz és honvédesküjéhez hűen fegyvert fogott a nácizmus ellen is, nem minden eredmény nélkül. 1944. július 5-e és 6-a az első erőszakos náci hatalomátvételi kísérlet meghiúsítása.
Koszorús Ferenc Horthy kormányzó iránt esküje szellemében feltétlen hűséggel és engedelmességgel viseltetett. Egyik írásában így jellemzi legfőbb Hadurát.
Horthy Miklós, barát és ellenség által abszolút korrektnek ismert személye, minden lépésével, teljes önzetlenséggel csak Magyarország ügyét akarta szolgálni. Mint messze kimagasló világító torony tündöklik e sötét magyar éjszakában. Tévedett ő is, hiszen ember volt. De tévedései mind jóhiszeműek voltak, és szándékosan sohasem keresztezték az ország érdekeit. Önmagából e fedhetetlen belsőjémből kiindulva elképzelni sem tudta, hogy a honvéd egyenruhát viselők közt olyan jellemtelen törtetők is akadjanak, mint akik nyakára nőttek mind Magyarországnak, mind neki. Ez volt a legnagyobb tévedése.
Tudunk valamit arról, hogy milyen katona volt egyébként Koszorús Ferenc?
Koszorús Ferenc rendkívül képzett katona volt.
Mudri Péter.
Amikor 1918-ban hadnaggyá avatják, és a nyíregyházi huszárokhoz kerül, ahol egyébként egy ezredben szolgál a testőrség későbbi parancsnokával, Lázár tábornokkal, aki akkor még nyilván nem volt tábornok, de azért magasabb rangban volt, mint Koszorús Ferenc, már akkor kitűnt képességeivel.
19 esztendősekkor, ugye?
Így van. A képességei olyan magas szintre emelik őt, hogy mint fiatal főhadnagyot, vezérkari akadémiára küldik. Több száz jelentkező közül csak néhányukat választják be, és a vezérkari akadémia sikeres elvégzése után olyan csapattiszti szolgálatba kerül, amelynek során megbízzák az éppen kialakuló páncélos egységeknek az alkalmazási módjának a kidolgozásával. Így Koszorús Ferenc az, aki meghatározza azt, hogy hogyan kell a páncélosokat alkalmazni, és mivel ő huszár volt, ezért a huszár taktikát előtérbe helyezendően dolgozza ki azt a módszert, ahogyan aztán majd azt ő, mint vezérkari tiszt, először a 41-es gyors hadtestbeli, szovjetunióbeli ütközetekben, majd később ő, mint már annak az egységnek a vezérkari tisztja, amely meghatározza maguknak az ütközeteknek a lefolyását is, a Doni híd főcsatáknál alkalmazza, majd később a további ütközetekben is. Ezt olyan sikeresen dolgozza ki, hogy még az ütközetek előtt ő a Ludovikára meghívják őt tanárnak. És ő a frissen képzett páncélos tiszteknek a tanára lesz, és így, amikor 42-re az első ilyen páncélos egység fiatal tisztjei végeznek, a Doni csatákban a frissen végzett tiszteknek lesz a parancsnoka. Együtt valósítják meg azt, amit ő kidolgozott, és amit ő tanított számukra. Ez olyan sikeres, hogy Koszorús Ferenc minden ütközetét megnyerte. A 41-ben kezdődő gyors hadtest páncélos ütközetei során, ezt egyébként a saját maga által írt tanulmányokból pontosan és precízen megtudni, nagyon részletesen leírja, hogy hogyan alkalmazza a szovjetek ellenében a sokkal gyengébb képességű magyar páncélosokat, pusztán a huszár taktika megvalósításával, azzal, hogy lépre csalja őket. És a csapdába csalt ellenséget az akár kisebb teljesítményű saját páncélosokkal is képes megsemmisíteni.
Koszorús Ferenc 1937-től vezérkari őrnagyként egy lovas hadosztály vezérkari főnöke volt. Így írtak róla.
Úttörő munkát végzett a honvéd lovasság korszerűsítése, szervezés, alkalmazás, felszerelés, harcászat, harceljárás, lovassági gyakorlati szabályzatírás irányítása érdekében. Évente 2010-ben tervezte, és mint elsősegéd vezette is a lovas és összes gyors fegyvernembeli, kerékpáros, gépkocsizó, lövész, páncélos ezredesek és tábornokok kipróbálásához szükséges alkalmazó megbeszéléseket és hadijátékokat. Ezt az úttörő munkát a páratlan szellemű lovasság nem sokára a csatatereken minősítette. A német vezérkar főnöke, Guderian vezérezredes, olyan írásbeli elismerést és dicséretet adott a magyar huszárhadosztály harctéri működéséről, amilyet német csapat is ritkán kapott, külföldi pedig soha.
Hallgassuk meg Zinner Tibort. Arról beszélt, hogy hogyan látja Koszorús Ferenc szerepét.
Ameddig a Koszorús fél akció le nem zajlik, Magyarországról 437 ezer vidéki zsidót deportálnak, és közülük mindegy 315 ezer soha nem is térhetett vissza hazájába. Én úgy gondolom, a koszorús akciónak a jelentőségét elsősorban a magyar főváros és legszűkebb környezete oldaláról kell megközelítenünk. Az, hogy Budapest olyan maradhatott, és olyan ma, amilyen, ez nem kismértékben azzal is összefügg, ami 1944. júliusában Budapesten történt. Ahhoz képest, hogy mi volt 1944-45-ben, most 75 esztendőt kellett várni, 3 évtizedet, hogy mindent helyre tegyünk. Azért, mert a tények rendkívül makacs dolgok, és egy nemzettörténelme, mely a múltról szól, az a jelenhez és a jövő generációjához is szól.
Mi is történt pontosan július első napjaiban, július 4-én, 5-én, 6-án? Tehát Koszorús Ferenc abban a helyzetbe került, hogy megszállták a páncélosai Budapestnek a legfontosabb stratégiai pontjait. De hogy jutott el eddig, hogy a páncélosaival bevonult Budapestre a budapesti zsidóság védelmében?
Fontos azt tudni, hogy nem csak a budapesti zsidóság védelmében, hanem a Budapesten menedéket talált zsidóság védelmében is, hiszen Namier professzor Randallhoz írott jelentésében arról számol be, hogy 43-tól Magyarország volt az egyetlen ország, ahol a zsidók menedéket találtak, és a Magyarország, illetve a visszacsatolt területekről hozzánk került zsidósággal és a befogadott zsidósággal együtt 800-825 ezer zsidó volt Magyarországon. Tehát, hogyha a 430 valahány ezeret, amit a németek mint számot közölnek, ahhoz képest több mint 300 ezer zsidó tartózkodott Budapesten, és ennek egy része volt budapesti, akkor egy része a munkaszolgálatos zsidók, illetve a különböző országok területéről befogadott zsidóság.
Van olyan történész, aki vitatja, hogy egyáltalán a csendőrség ilyen akciót tervezett, a németekkel karöltve persze, hogy elszállítsák a zsidókat. Mi igazolja azt, hogy ilyen akciót terveztek?
Hát az több tény is igazolja, ugyanis volt egy korábbi döntése az Eichmannnak, hogy a vidéki zsidóság deportálását követően ugye a budapesti, illetve a menedéket talált zsidóságot is el kell szállítani. És ezt az időpontot július elejében jelölte meg. De Eichmann tisztában volt azzal, hogy azzal az egységgel, ami rendelkezésére áll, minthogy a partra szállás miatt jelentős német csapatokat vontak ki Budapest, illetve Magyarország területéről, tehát nem áll rendelkezésére olyan egység, amellyel ezt le tudná bonyolítani. Megtervezték, tehát olyannyira, hogy még a postások és a legkülönbözőbb hivatali pozíciót betöltő embereket is be kell vonni annak érdekében, hogy ezt le tudják bonyolítani, és csak ütőképes egységek segítségével, ami nem állt rendelkezésére, csak a vidékről felhozandott csendőrség tudta ezt a feladatot betölteni. Na most a csendőröket valahogy föl kellett csábítani, és nem szabadott tudni, hogy a csendőröket milyen okból hozzák fel Budapestre. Azt mondták, hogy zászlószentelés lenne. Zászlószentelés ürügyén hozzák fel a csendőröket Budapestre, és erről egyébként a Magyar Függetlenségi Mozgalom tagjai kapnak értesítést, mert a négy szürkébe leitatják az egyik vezetőjüket, aki elmondja, hogy valójában arra készülnek, hogy Baki és Endre segítségével Eichmanni utasításra egyrészt a kormányzói döntés ellen tegyenek, mert hogyha a kormányzó bizonyos értelemben pozícióban marad, akkor nem tudják megoldani a zsidók deportálását, de az igazi cél a csendőrök idehozatalának az, hogy legyen katonai erő, aki az elszállításban közreműködik, mert a németek nem rendelkeznek megfelelő számú emberrel, akivel ezt le tudják bonyolítani.
Most felolvasom egy részletet Horthy Miklós emlékirataiból. Azt írja, hogy összefogásukra és eltávolításukra Baki és Endre, a két belügyi államtitkár rajtaütésszerű akciót tervezett. Erre a hírre az Esztergom mellett állomáshozó páncélos hadosztályt Budapestre rendeltem, írja Horthy, és a budapesti csendőrség parancsnokát utasítottam, hogyha kell, erőszakkal akadályozza meg a zsidók elszállítását. Hogy a Budapesten lévő zsidóságot ez a közbelépésen mentette meg, hivatalosan is tanúsítja a Magyar Zsidó Bizottság nyilatkozata, amelyet tagjai Stern Samu, Pető Endre doktor és Wilhelm Károly doktor 1946. február 3-án állítottak ki. Hiteles ez az emlékirat? Tehát így történt, ahogy ő ezt az emlékirataiban leírja?
Igen, ez így történt.
A legfőbb hadúr, Horthy. Tehát nyugodtan adhat közvetlen parancsot, és adott is közvetlen parancsot Koszorús Ferencnek?
Közvetlenül kellett parancsot adni a Horthy. Koszorús ugyanis abban az időben a vezérkari főnöke volt ennek a páncélos egységnek. A parancsnok éppen Szovjetunióban volt, és az ottani páncélos egységeket tekintette meg. Távollétőben Koszorús helyettesítette, de ahhoz, hogy egy ilyen akciót végrehajtson, ahhoz közvetlen legfelsőbb parancsot kellett kapnia. Ezt a parancsot ő meg is kapta személyesen, egyenesen négy szem közt Horthy Miklóstól.
Tudjuk az időpontot, hogy ez mikor történt?
Közvetlenül az akció előtti éjszaka.
Ilyen körülmények között találkoztam 1944. július 2-án. Csíktapolcai Lázár Károly altábornaggyal, a testőrség parancsnokával. Ezrettársam volt a nyíregyházi huszároknál. barátságot fenntartottuk, és tudtuk a másikról, hogy feltétlenül megbízható magyar ember. Lázár altábornagy elmondta, hogy már a kormányzó úr parancsát nem teljesítik. És ezért elrendelte Baky László államtitkár azonnali eltávolítását. Mire az illető példátlanul azt válaszolta, hogy ő mögötte sokkal nagyobb hatalmak állnak, sem hogy engedelmeskedjék. Megtudtuk, hogy Baky László Wiesenmayerék biztatására saját hatáskörben akarja megdönteni a jelenlegi államrendet. És nyilas kormányzatot akar alakítani, amihez csapatokat szervez és szerel fel német segítséggel. Baky ezeket az általa toborzott csapatokat a belügyminisztérium hatáskörében, mint karhatalmi csendőr zászlóaljakat állította be. Addigra már 7 zászlóaljat állítottak fel és hoztak Budapestre az erőszakos hatalomátvétel megvalósítására. A többi zászlóaljak felállítására és Budapestre hozatalára már előkészületeket folytattak. A kormányzó úr ugyan kiadta a parancsot az említett csendőr zászlóaljak Budapestről való eltávolítására és feloszlatására, de ennek senki sem tett eleget. És mind több ilyen csapatot szállítottak Budapestre. Bakyék terve azért is volt veszélyes, mert a német követelésekre Budapestről és környékéről az összes honvéd csapatokat már kivezényelték a csatatérre. És így nem volt erő a kormányzó úr kezében. Ők persze azt hírezhették, hogy a budapesti zsidóság deportálására hozatják a zászlóaljakat Budapestre. Kétségtelen, hogy ezt is végre akarták hajtani, de fő céljuk az erőszakos náci hatalomátvétel volt. Arra kértem tehát Lázár altábornagyot, hogy jelentse a kormányzó úrnak. Én erőszakkal is kikényszerítem a csendőr zászlóaljak eltávolítását. Ha erre a kormányzó úrtól parancsot kapok.
Ez történt, erőszakkal is kikényszerítette a csendőr zászlóaljak távolítását. A budapesti zsidóság ezzel megmenekült, bár utána még azért elég hosszú káváriája van, ugye egy nyilas hatalomátvétel, de ebben az időben, a következő hónapokban a németek már nem zaklatják a magyar kormányt azzal a kívánsággal, hogy a budapesti zsidóságot is tessék kitelepíteni, táborokba zárni?
A németek helyzete folyamatosan romlik, pontosabban egyre katasztrofálisabbá válik a frontvonalon.
Bocsánat, de ezért tud egyébként Horthy júniusban már ellenszegülni a német kéréseknek, amit addig azért a magyar közigazgatás végrehajtott?
Ez nagyon sokat számít, és a román kiugrás is. Ez olyan szinten vonta el a németek erejét, maga a román kiugrás.
1944. augusztus 23-a.
Igen, igen. Innentől kezdve Horthy és a németek ellensúlyozását célzó klik nagyon meg tudott erősödni, sokkal komolyabb követeléseket tudtak támasztani a németekkel szemben.
Kedves hallgatóink, Koszorús Ferenc ezredesről beszélgettünk az Ember Emlékezet mai adásában. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az Ember Emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Ezt a témát is folytatjuk. Köszönöm a figyelmet!